Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen délelőtt Budapesten a parlament előtti Kossuth Lajos téren. A lobogót Súlyog Tamás köztársasági elnök és Kövér László az országgyűlés elnöke jelenlétében a himnusz hangjaira a Honvédség díszegysége vonta fel az országház előtt. Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. A magyar szabadság eszméje örökké való és időtlen, jelentette ki a miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott ünnepi beszédében. Orbán Viktor azt is mondta, a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké. A kormányfő Budapesten a múzeumkertben tartott megemlékezésén elmondta, a nagy víz túloldalán fordulat történt, kiderült, mi vagyunk a jövő, ami tehát nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké. A mi szabadságharcunk épp úgy, mint 48-ban, most sem csak a magyarok ügye, a csatát ma valójában a nyugati világ lelkéért vívják, fejtette ki Orbán Viktor. Kiemelte, a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait, idegen civilizációból érkezettek inváziós tömegeivel. 15 éve már, hogy nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsorbult rajtunk. 4 választást nyertünk zsinórban, és másfél évtizeden nem horpadnak be a védvonalaink, hangsúlyozta. Mindig akad egy birodalom, amely a magyarok szabadságára pályázik, most épp egy brüsszeli, mondta a miniszterelnök. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején, tette hozzá. Európa urai úgy döntöttek, hogy Ukrajnának folytatnia kell a háborút, kerül, amibe kerül, majd kap cserébe gyors uniós tagságot a mi pénzünkön. Erre viszont egyetlen válaszunk lehet, uniót, de Ukrajna nélkül, jelentette ki a kormányfő. Akár az összes élelmiszerre kiterjeszthetik az árréstoppot, ha első körben nem lesz elegendő eredménye. Erről beszélt a miniszterelnök még pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, már megjelentek a gazdaságban annak a jelei, hogy az ukrajnai háború közelít a végéhez, de a boltokban ez még nem látszik. Hamarosan megkezdi működését a Trieszti kikötő magyar tulajdonú része, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Rómában. Szijjártó Péter az olasz miniszterelnök helyettessel, Matteo Salvinivel tartott tárgyalása után arról beszélt, 2 éven belül magyar exportőr vállalatok egy magyar tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatják majd a termékeiket keletre. A közel-kelet biztonsági helyzete nagy mértékben befolyásolja Európa biztonsági helyzetét is. Hazánk ezért abban érdekelt, hogy a térségben stabilitás, béke és nyugalom legyen. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter ma a Facebook oldalán, miután telefonon konzultált egyiptomi kollégájával. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt időszakban sajnos mindez nem volt jellemző, ezért Magyarország nagyra becsül minden olyan kezdeményezést, amely azt célozza, hogy a közel-keletre visszatérhessen a stabilitás, és az emberek békében, nyugalomban élhessenek. Befejezték a száj és körönfájással fertőzött marhák tetemeinek elföldelését Bábolnán, közölt a város a Facebook oldalán. Összesen 1700 állatot földeltek el, mindegyik a kisbajcsi szarvas marha telepről származott. A vírus az eddigi közlések szerint nem terjedt tovább. Jövőre elkezdődhet 7 vasúti nagyállomás felújítása, közölte a MÁV. A tájékoztató lapján Budapest keleti, nyugati, déli és kelenföld állomások, valamint Debrecen, Győr és Szeged pályaudvarainak felújítása és funkcióbővítése kezdődhet el. Arra kérte az orosz elnököt Donald Trump, hogy hagyja életben a bekerített ukrán katonák ezreit. Az amerikai elnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott, eredményes megbeszéléseket folytatott telefonon Vladimir Putyinnal, és nagyon jó esély van arra, hogy véget érjen a háború. Putyin előzőleg fogadta az amerikai elnök külön megbízottját, Steven Witkoffot. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky viszont úgy nyilatkozott, az orosz államfő nem akarja lezárni a háborút. Garantáltan életben maradnak és méltányos bánásmódban részesülnek azok az ukrán katonák, akik leteszik a fegyvert a Kurszki régióban, jelentette ki Vlagyimir Putyin az orosz biztonsági tanácsülésén. Az elnök ezzel Donald Trump arra vonatkozó hozzáintézett felhívására reagált, hogy kímélje meg tehát a Kursz megyében körülzárt ukrán katonák életét. Mint mondta, megértéssel fogadta a hivatali partnerének indítványát, amelyet szerint az emberiesség elvei vezéreltek. Végül az időjárásról, holnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, továbbra is elszórtan valószínű eső, zápor, sokfelé újra felélénkül, felerősödik majd a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 1-2, napközben 5-6 fok körül alakul, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Gyulai Iván ökológus előadását hallgathatják meg a fenntartható fejlődés kérdésköréről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Jó, tehát ahhoz azért, hogy egy kicsit tudjuk, hogy miről beszélünk, mert annyi mindent lehet hallani erről a fenntartható fejlődésről, hogy rengeteg. Tehát először is ugye nagyon sokan azt mondják, hogy micsoda badarság ez az egész, hát ilyen nem létezik. Na most ez egy fogalom, tehát tegyük tisztába. Nem az a kérdés, hogy létezik fenntarthatóság, vagy létezhet-e fenntarthatóság, kéne, hogy létezzen egyébként, hanem hát annak idején a Brundtland asszony, aki ennek a környezet és fenntartható fejlődés ENSZ bizottságnak az elnök asszonya volt, ő megfogalmazta azt, hogy hát ugye úgy kéne élni, ezt most csak nagyjából mondom, a jelen generációnak, hogy hát a jövőnek is jusson valami a földből. Na most ezen szerintem vitatkozni nem lehet. Tehát ez lenne a fenntarthatóság. Úgy éljünk mi, hogy. Most azon már lehet vitatkozni, hogy milyen lenne az olyan. Ugye? Tehát én nagyon egyszerűen rendbe tudom tenni ezt a fogalmat úgy, hogy van egy bolygó, ugye ezen élünk egyre többen, és mert többen nagyjából még 8 milliárd, vagy ki tudja, plusz-minusz egy. És akkor ugye ennek a népességnek úgy kell élni ezen a bolygón, hogy használja, mert mit más tudna csinálni, használja ennek a bolygónak az erőforrásait. De ezt neki úgy kell megtenni, hogy az erőforrások megújuljanak. Akkor semmi baj nincs. Mindegy, hogy hanyan vagyunk, mit csinálunk, addig, amíg képesek az erőforrások megújulni, addig rend van. Most ugye magyar közmondás, addig nyújtózkodja, amíg a takaró dér. Ez a fenntarthatóság. Jó. Nagyon fontos az, hogy ma azért nem tud fenntarthatóság lenni, mert hogy nagyon rossz a megközelítésünk. Tehát nálunk mindig ugye a gazdasági növekedés, gazdasági fejlődés, vagy nevezük, ami az a cél, és mindent ennek a célnak alárendelünk. Tehát maga az ember, én erőforrás vagyok, nyugodjanak meg, önök is erőforrások, én nem gondolom, hogy én erőforrás vagyok, tehát szerintem egy ember identitás ez ennél jóval több, de így kezelem a bennünket a világ, hogy mi erőforrások vagyunk. No, a természet meg pláne erőforrás. Tehát ugye ennek a célnak aláveti mind az embert, mind pedig a természet és környezetet, és hát nyilván ugye fordítva kéne, hogy legyen, tehát a cél az emberi társadalomnak a jól léte, nem a jó léte, nem az anyagi jó léte, hanem a teljes életemben jó léte, és az a helyzet, hogy a gazdaság az egy közvetítő gyakorlatilag a társadalom és a környezet között. Tehát nem, a gazdaság az egy eszköz, és maga a természetes környezet az pedig egy feltétel. Egy olyan feltétel, amit nem lehet tönkretenni. Tehát addig nyújtózkodhatunk, amíg ezt a feltételt nem teszünk tönkre. Hát nem akarok én itt nagyon számokat, sem meg egyebeket mutogatni, meg nem akarok beszélni ilyenekről, hogy ökológiai lábnyom, mert hát igazán jó mérőszámok, ahogy a GDP nem jó, ugyanúgy mondjuk az ökológiai lábnyom sem jó, de hát vannak ilyen elképzelések, hogy mérhetővé teszük akkor az emberi terhelést. Minden évben van egy ilyen nap, nem szokott róla a sajtó megemlékezni, pláne nem a televízió, ugye, nehogy lássa valaki, amit úgy nevezünk, hogy a túllövés, vagy a túlkapás napja. Mi a túlkapás napja? Amikor ugye az évre szentelt természeti erőforrásokat már felhasználtuk. Hát amikor ez a história elkezdődött, akkor még, mit tudom én, ott a december 28-án jártunk, és elkezdték mérni. Hát mit tudom, egy kicsit kellemetlen lett volna szilveszterkor, ugye nem enni már semmit se, de ezért két napos bőjtott az évvégén még belefért volna. Na de most, hogyha most megnézzük, hogy hol állunk, ugye 23-ba, hát azért ez már egy kicsit kellemetlen, amikor mondjuk júniusban, júliusban elfogynak az erőforrások. És hát ez persze egy globális világ átlag, hát látjuk, hogy van ott egy kis beugrás, amikor egy picit kevesebbet, no, az pont a pandémia volt. Tehát ugye milyen áldásos tevékenységei voltak a pandémiának, az egyetlen, hogy visszaesett az emberiségnek a terhelése, vagy kicsit a lábnyoma. Hát nem örvendetes, hogy ennek a kapcsán. Most, hogyha Magyarországot nézzük, akkor ugye 2022-ben június 8 volt a túlkapás napja, és ez azt jelentette, hogy ha mindenki ezen a földön egy átlag magyarnak az életszínvonalán élne, akkor két bolygót használ az emberiség. Ugye átlagosan most nagyjából 1,75 bolygót használ. Jó, 2023-ban már május 30 volt, tehát még 8 napot sikerült előrébb ugranunk ebben a folyamatban. Hát ez nem túl hízelgő. Na csak azért, hogy hát mennyire vagyunk mi fenntartani. Hát mi rosszabbak vagyunk gyakorlatilag. Ugye egy csöppet, mint a világ átlag. Hát nem vetítem most a Szaúd-Arábiát, meg Amerikát, és tudom, már áprilisban elfogynak az erőforrások. Tehát nem is érdemes ezzel foglalkozni. Na most van egy elég jó megközelítés arra, hogy mi a fenntartató, meg nem fenntartató használat. Ugye, ez nagyjából... Van nekünk egy külső energiaforrásunk, ez a nap, van egy bioszféránk, ezt az energiaforrást alakítja át a bioszféra az ember számára felhasználható fogyasztási javakra, és hát, ugye, van egy befolyás, és az ember lecsapolja ennek az eredményét. Most, hogyha ez a kettő arányos, tehát annyira nyitom meg a csapot, amennyire a befolyás van, ugye, akkor semmi baj, mert nem csökken a vízszint abban a bilibe, amiben éppen kívülről engedem, meg amennyit belengedek, annyit le is csapolok, tehát marad a vízszint. Na de mit csinált az ember? Tett rá egy jó nagy csapot, az a jó nagy csap átmérője, az a technológiai képességünk, ugye? Tehát mi sokkal nagyobb átmérőjű csapon, jól megnyitva csapoljuk le a természetnek az erőforrásait, és hát lehet látni, ugye, hogy ennek megfelelően csökken ebbe a bilibe a vízszint. És három lehetséges jövőkép van az ember előtt. Ugye, hát az egyik az a teljes összeomlás forgatókönyve. Hát nagyjából itt járunk mostanában, hogy valami nagyon jó hit mondjak. Tehát ugye van egy rendkívül módon felívelő görbé a túlkapásnak, hogy látjuk ezeken a grafikonokon, és közben ugye ez a bizonyos eltartó képessége a bolygónak, hogy kielégítse ezeket az igényeket, az folyamatosan csökken. Tehát ugye, ha megtörténik az összeomlás, akkor valami nagyon alacsony életszínvonalon tengődhet az emberiség tovább, hogy ennek mi lesz a következménye, arról fogalmam sincs. Tehát, hogy ez társadalom hogy fog erre reagálni, ezt nem tudom. Ugye, van egy olyan forgatókönyv, ami hát nagyjából ma körvonalazódik, ez a, mondjuk így, hogy hatékonyságnak a forradalma, egy zöld gazdaság, beleértve most már mesterséges intelligenciát, és itt tovább, és itt tovább. Ez lenne a fenntarthatósági forgatókönyv. Ugye önkéntesen azt mondja az emberiség, hogy állj, kész, most ezt aztán persze senki el ne higgye, hogy ilyen lesz, de hát azt mondja, hogy ebből elég volt, ha ez így megy tovább, akkor baj van. Tehát most önkéntesen csökkentjük a terhelést az eltartó képességnek a szintjére. És hát majd, hogyha ugye ez megtörtént, ez az önfeláldozás, korlátozás, önkorlátozás, akkor ahogy az eltartó képesség az elkezd nőni, tehát mi is haladhatunk újra felfelé. Tehát ezek a forgatókönyvek lehetségesek. Hát sajnos nem igazán tudom azt mondani, hogy reménykedhetünk abba, hogy az emberiség korlátozni fogja magát. Pontosan azért nem, mert túlzottan nagy lenne az a önkorlátozás, tehát olyan mértékű lenne, amit az emberiség már nem tud meglépni. Tehát csak, hogy erre is mutassak számot, ugye az egyik legjobb mérőszám annak, hogy mekkora terhelést hajt végre az ember ezen a bolygón, az az abszolút mértékű, tehát primér anyagfelhasználás. Beszéltünk energiafelhasználásról, de gyakorlatilag ugye hiába próbálkozunk mi megújulókkal és egyebekkel, minden mögött anyag van. Minden energia mögött is anyag van, és hát itt a totális primér anyagfelhasználás számít. Na most ez a évezred, ennek az évezrednek az elején 12,6 tonna per főre per év ugrott fel, megduplázódott. Képzeljék el, 15 év alatt megduplázódott, most a 14 tonnánál járunk egyébként. És hogy miért duplázódott meg, ez a kütyűvilág miatt van. Tehát minden az, ami elektromos autó, napelem, és szóval minden, amit úgy gondoltunk, hogy gyógyszer, tulajdonképpen látjuk, hogy nem gyógyszer, hanem még inkább betegség. És hát ugye az a mantra, amit a fenntarthatóság hívei skandálnak, hogy hát semmi baj, tehát nőjünk, a lényeg az, hogy a növekedés abszolút értelemben váljon szét a GDP növekedés a környezet terhelésétől. Ugye az azért nem igaz, mert ezzel a húzással gyakorlatilag a GDP kitermelésével együtt járó anyagfelhasználás nőtt. Tehát nem, hogy abszolút szétválás nincs, relatív sincs, hanem abszolút növekedés van. És hát tekintettel arra, hogy elértük, ugye számos helyen elértük, és meghaladtuk ennek a bolygónak a tűrőképességét, innentől kezdve nem beszélhetünk fenntarthatóságról. Nyilvánvaló, ha keressük az okot, ez teljesen egyértelmű, van egy olyan makrogazdasági modell, ami arra épül, hogy növekedés, tehát gazdasági növekedés legyen. Ez a gazdasági növekedés nem lehetséges a fogyasztás bővülése, illetve a népesség növekedése nélkül. Tehát kötelező növekedni, ahhoz pedig muszáj többet fogyasztani, muszáj többet elvenni. Ennek nincs természeti erőforrás fedezete, tehát innentől kezdve nyilván nem beszélhetünk fenntarthatóságról. Na, akkor ezt le is tudtam. Tehát fenntarthatóság, mint fogalom, az értelmes, mint gyakorlat, ugye az jól lehet látni, hogy nem, hogy közelednénk felé. Tehát ugye a következő kérdés az az volt, hogy elvándorlás Békés megyéből, Békés országosan a második. Magának az elvándorlásnak milyen okai vannak? Ugye mindig, ha szeretnénk valamit megállítani, vagy megfordítani, akkor nyilván fel kéne tárni az okokat. Mert addig, amíg az okok fennállnak, az okozatot mindig újra fogja termelni. Tehát ez egy olyan alaptétel, amit csak a politikusok nem tudnak megtanulni. Ugye, mert hát, hogyha megtanulnák, akkor őket még egyszer nem választanák meg. Mert nyilván nem hoznának olyan döntéseket, ami alapján őket megválasztanák. És hát itt sorolom, hogy milyen okai lehetnek az elvándorlásnak. Gyakorlatilag nyilván, amit taszít, ugye azt megfordítjuk, akkor az vonzás lenne belőle. Jó, hát ezeket nem fogom felolvasni, majd csak megpróbálom a lényeget elmondani, hogy mire akarok kiukadni. Ugye, mitől lesz szegény a vidék gyakorlatilag? Ez mindenféle léptékben szegény tud lenni, de az a helyzet, ugye, hogy van ez a mindenki által követett érték, a gazdasági növekedés, anyagi jólét. Most, ugye, hogyha ez a nézőpontja a világnak, akkor nyilván, ugye, mi van vidéken? Tehát vidéken az van, hogy a vidék az egy kicsi piac. Kicsi a kereslet, keveset termelnek az emberek, vagy akár semmit se termelnek az emberek. Tehát innentől kezdve, ugye, nyilván, ha nincs termelés és nincs megfelelő fogyasztás, akkor voltak éppen nincs rendes gazdaság, nincs megfelelő jövedelem az embereknek, és hát ugye ez van, hogy így szépen polarizálódik a nagyváros, a városnak a perifériája, illetve lesz egy periférikus vidék, ami szükségszerűen leszakad. Ugye gyérek lesznek a szolgáltatások, magasak lesznek a fajlagos költségek, nincsenek kihasználható attrakciók, és mindenki ugye turizmusba bízik, de hát ott még egy Niagara vízesés sincs, tehát semmi, úgyhogy arra se lehet építeni. És hát ennek a kapcsán pedig sajnos, ez egy nagyon csúnya szó, amit most mondom, ugye kialakul egy társadalmi kontraszelekció. Tehát ki fog vidéken maradni, hát aki még egyrészt nem adta fel a küzdelmét, vagy bízik magába, vagy valami, de hát nagyjából az egész népességnek a kontraszelekció azt jelenti, hogy azok, akik valamilyen forrásokkal rendelkeznek, pénzük van, tudásuk van, valami, azok elmennek onnan. És ugye így folyamatosan lesz egy deficit, és kik fognak maradni? Hát olyanok maradnak, akik nem rendelkeznek ezekkel a képességekkel. És ugye amikor így kiüresedik a vidék, kontraszelektálódik, akkor elveszíti az önmeghatározó képességét is. És ez lesz végülis a legnagyobb probléma, hogy ha nincs önmeghatározó képessége, akkor kívülről tudják ráerőltetni azt, hogy mit kell neki csinálni. Ugye mik a vidékfejlesztésnek a gyermek betegségei? Hát én még olyat nem láttam, hogy ha mondjuk valaki írt egy komplex vidékfejlesztési programot, és számba vett mindent, és leírta, hogy hogy kéne ezt orvosolni, hogy azt valaki finanszírozta volna. Tehát soha nem egy rendszert, egy megoldási rendszert finanszíroznak, hanem hát éppen valamilyen érdek, vagy valamilyen összeesküvés alapján, ugye kiválasztanak majd ebből valamit, vagy esetleg olyat, ami benne sincs ebben az egészben, és hát akkor majd azt fogják finanszírozni. De hogyha sosincs olyan, hogy rendszer szinten oldjanak meg egy vidéki problémát, akkor ugye nem is fog kiderülni az, hogy vajon milyen programok kénének ahhoz, hogy a vidék az egy kicsit előrébb tudjon lépni. Ugye, a másik pedig az, hogy van egy ilyen sajátos elképzelés a fejlődésről, ezen jókat lehet vitatkozni, meg szoktak is, hogy hát kiket kell nekünk támogatni. Hát ugye a domináns elképzelés az, hogy azokat kell támogatni, akik képesek magukkal húzni a többieket. Tehát akinek már amúgy is van valamilyen, van ott egy jó nagy gyárat, építünk, aztán finanszírozzuk azt, és akkor majd lesz munkahely, és akkor ez majd húzza magával ugye a többieket is. Na most, hát, és ahelyett, hogy azzal a sok kicsivel meg kéne birkózni, majd mi mindig kiválasztjuk azt a legnagyobbat, amitől azt várjuk, hogy majd akkor a többieket is húzza magával. Na most, ugye erre mondtam azt, hogy ha a vidék elveszít az önmeghatározó képességét, akkor kívülről meg lehet neki mondani, hogy mit kell neki csinálni. Tehát ezek az ilyen játékok, amikor megkérdezik a fejlesztők, hogy ti miket szeretnétek, s meg egyebek, az gyakorlatilag teljesen lényegtelen, mert ők tudják, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Most, amikor ugye vidékre megérkeznek mégis források, mondjuk egy iskolára, egy óvodára, egy járdára, egy szennyvíztisztítőrös, meg egyebek, akkor hát ugye letudták a beruházás, de annak a működtetésére soha sincs már pénz. Ugye? Az feltétező, hogy hát csináljátok most már, mi ezt megcsináltuk. Csak az a baj, hogy ezek a szolgáltatások, hogy ezek pénzbe kerülnek. Tehát nem termelő beruházásokról beszélünk ebben az esetben. Úgyhogy hát az, amikor zajlik maga a fejlesztés, nevezük így, akkor azok a források, amiket a fejlesztésre költenek, azok nem maradnak helybe, azok visszamennek a nagy piacokra. Tehát valaki építőanyagot vett, vagy mérnöki munkát vett igénybe, vagy valamilyen tevékenységet, ez meg visszaáramlik a nagy piacra, de helyben marad maga az alkotás, tehát maga a fejlesztés, és annak a terhe is ott fog maradni, tehát majd a kis település tartsa fenn a nem tudom én mit hoztak neki létre. Na most, hogyha végignézzük azt, hogy valamikor a hagyományos vidéki élet, ugye az egy közösségi alapon működő valami volt, ahol az emberek hát a kölcsönös nagy lelkűségnek, a családi alapon, a rokonság vagy a szomszédság alapon ugye törődtek egymással. Tehát nem pénzért vehető szolgáltatások voltak jelen egy közösségnek az életében, hanem hát ez a, nem tudom másképp jobban megfogalmazni, mint a kölcsönös nagylelkűségen alapult mindazt, ami a közösséget éltette, és hát ezért aztán csomó mindent közösen végeztek, és nyilván közösen tartották karban azt a települést és annak a környezetét is. Ugye ma pedig a vidéki élet az piaci alapúvá vált. Tehát, hogyha valaki megbetegszik, a gyerekkel valamit csinálni kell, akkor menjen a normális ellátó rendszerbe, ugye, és akkor ezt a szolgáltatást valaki fizesse meg gyakorlatilag. Tehát ugye felbomlottak ezek. Először is hát elfejtettük, hogy mi az, hogy kölcsönös nagylelkűség, elnézést, ahol ezt még nem felejtették el. Lehet, hogy most pont olyanok ülnek itt, akik ezt még nem felejtették el, ez a gyanúm. Mert minden ilyen előadáson azok szoktak ott ülni, akiknek semmi szüksége nincs arra, hogy én ilyenekről beszéljek. Ugye, többiek meg, akik nem ilyenek, azok nincsenek itt. Tehát.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Gyula Iván ökológus előadását hallgathatták meg a fenntartható fejlődés kérdésköréről. Az előadás folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallhatják. Most köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallják, aki az 1848-49-es forradalmi szabadságharc történetéről akar tájékozódni, aligha kerülheti meg Debrecen és a reformátusság, a tiszántúli református egyházkerület szerepvállalását. A történelmi egyházak lelkészeik útján segíthették a forradalmi szabadságharc ügyét, akik a szószékről lelkesítették és tájékoztatták az embereket. Emellett a hivatalos jogszabályok kihirdetése is a kötelességük volt. A szabadságharc történetében a kollégiumnak is jelentős szerep jutott. 1849. január 9-től május 21-ig az oratóriumban tartotta üléseit a képviselőház, itt szövegezték meg a függetlenségi nyilatkozatot, és itt vitatták meg azt a képviselők. A kollégiumban működött a nyomda, amely a szabadságért harcoló ország pénzét a Kossuth bankókat nyomta. A nagy templom pedig nem csupán műemlék, hanem a magyar történelem egyik sorsfordító korszakának eseménye is falai között játszódott le. A debreceni református püspök Szoboszlai Pap István befogadta a magyar politikai vezetést a nagy templomba, ahol több ezer ember előtt 1849. április 14-én kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot és a Habsburg ház trónfosztását. Mai adásunkban Gábor Jáni Szabó Botonddal a debreceni református kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk a történelmi eseményekről és a reformátusok szerepvállalásáról.
A debreceni református kollégium és a nagy templom így együtt nemzeti emlékhely, és erről egy emlékoszlop is megemlékezik az emlékkertben, összefügg a szabadságharc eseményeivel, de hát kezdhetnénk ezt a történetet már 48 márciusában. Minden esetre a szabadságharc idején, tehát a kormány Debrecenbe menekülése után itt működött ebben az épületben az alsóház, itt az kollégium oratóriumában voltak az alsóház ülései, itt működött a pénzügyminisztérium, a bankóprés, és itt szerkesztették. Egyébként a kollégium egyik diákja szerkesztette a hivatalos közlönyt, Emődi Dániel, aki márciusi ifjú is volt, majd szabad csapatokat szervezett Kossuth kérésére. De hát számtalan ilyen diákunk van, egy-két tucat, aki fontosabb szerepet vitt, tehát ez is egy erős kapcsolódás a kollégium részéről. Érdekes az számomra, hogy a diákság és a koremberei úgy általában mennyire tudatában voltak annak, hogy nagy dolgok tanúi és részesei.
A fiatal teológusoknak, illetve a debreceni református kollégium diákjainak milyen szerepük volt a szabadságharcban?
Hát ugye mindenütt a diákság az egyik legmozgékonyabb réteg, és ez tulajdonképpen a reformkortól kimutatható Debrecenben ez a nagy aktivitás. Hát vannak ilyen konkrét események, hogy hogyan és mikor volt az első úgynevezett fáklyás zene 845-ben, amikor Vörös Marti Deák Veselényi megjelent, és így ezres tömeg gyűlt össze a városban, köztük anyák, akik a kisgyerekeiket feltartották, hogy lássák a tömegből ezeket a nagy embereket. Deákot képviselőnek is megválasztották hasonló eseményekből, de hát itt vannak a diáktársaságok. Ezeket a helytartó tanács az alapszabállyal rendelkező diáktársaságokat egyszerűen betiltotta, mert ezek voltak a demokrácia iskolái. Ez alatt azt kell érteni, hogy havonta tisztújítást tartottak például a Debreceni Diák Egyesületben, ahol közéleti témákat fejtegettek. Tehát ez egy valóban egy felkészülést jelentett a politikai életre. És hát ugye, ahogy közeledünk 48 tavaszához, ez pillanatok alatt ugye a diákság megmozdult.
A pesti események milyen gyorsan értek el Debrecenbe? Milyen gyorsan alakult ki az a forradalmi hangulat, ami a fővárosban?
Mondhatni, hogy a kor viszonyaihoz képest viharos gyorsasággal, tudnélik a város polgármestere a püspökkel állandó kapcsolatban volt, és mint a Magyarországgyűlés bécsi fogadtatásának a szemtanúja, tehát Debrecenben 18-át már nagy örömű ünnepként írják az emlékiratok, köztük diák önéletrajzok, feljegyzések is szólnak erről a nagy örömteli fordulatról, és hát a püspök ennek köszönhetően már március 22-ére összehívott egy egyházkerületi közgyűlést, ami azért előkészítést, meg távolságok vannak, korút viszonya is, a többi, tehát az, hogy 22-én itt már az események tudatában tanácskoztak, üléseztek, ez jelzi ezt a bizonyos naprakészséget.
Debrecent a szabadság őrvárosának is szoktuk nevezni. Mennyiben hozható össze ez a kifejezés azzal, hogy a tiszántúli református egyházkerületnek fontos szerepe volt a vallásszabadságot biztosító törvény előkészítésében, amit az imént említett, az már ez a közgyűlés volt.
Igen, hát talán a mai közvélemény előtt, ugye türelmi rendelet után egy-két generációval ez nem evidens, hogy a vallásszabadságnak jelentősége vagy sérelmei voltak, de bizony a 12 pont egyike úgy fogalmaz, hogy törvény előtti egyenlőség vallási és polgári tekintetben.
Ez mit jelent, ez a törvény előtti egyenlőség vallási tekintetben? Hogyan kell ezt értenünk?
1848. évi 20-as törvény szüntette meg az uralkodó vallás státuszát, és ehelyett a bevett felekezeteknek az egyenlőségére és a viszonosságára törekedett. Tehát korábban 40-es évek közepén például hatalmas botrány volt abból, hogy Kossuth nem papi áldással esküdött, mert nem volt hajlandó reverzálist adni a gyermekei neveltetésével kapcsolatban, és hát számtalan ilyen apró részlet van a finanszírozástól kezdve, hogy az egyetemen milyen vallásúak tanulhatnak, a tábori lelkészség. Tehát ez is egy szabályozandó kérdés volt. Meggyőződésem az, hogy Kossuth Debrecen mellett döntött. Annak az egyik indoka, hogy ő pontosan ismerte ezt a közeget, voltak olyan debreceni levelezői, akik az országgyűlési tudósításokra előfizetőket gyűjtöttek, és az egyik ilyen debreceni levelező társának, a Csáti Györgynek leírta ő egy levelében, hogy Debrecen olyan hely a Tiszántúlon, mint Pest az ország egészére nézve, ahogy írja, ide még Ugocsából is eljönnek néha, és itt egyrészt ugye az országos vásároknak a szerepére gondolt, másrészt kommunikációs szempontból, ugye hát a Tiszántúlon azért jól lehet az ország népességének ekkor olyan 20%-a körül protestáns, abból volt 16% református, de mégis Tiszántúlon volt 800 református egyház, ahol kihirdették a kormány körleveleit, ugye a lelkészek tanítók száma is 1500, és hát a tiszántúli református iskolákban több mint 50 ezer, majdnem 55 ezer diák tanult.
Csak visszakanyarodva egy pillanatra a vallásszabadságot érintő törvényre, a tiszántúli református egyházkerület, illetve Szoboszlai pap István püspöknek a szerepére. Ugye a tiszántúli egyházkerület egy 10 pontból álló javaslatot fogalmazott meg a vallásszabadságot érintő törvény előkészítéséhez. Milyen javaslatok voltak ezek, és mennyiben kerültek be ezek a javaslatok a tényleges törvénybe? Mennyiben vették át ezeket a javaslatokat?
Gyakorlatilag mind a 10 pont változatlanul bekerült az 1848-as 20-as törvénybe, viszont vannak olyan részletek, tehát egyéb felekezetek dolgaival nem foglalkozott a reformátusok előterjesztése, ezt a kormányzat oldaláról tették hozzá, de érdekes, hogy már ez a felterjesztés is utal a három évszázad szenvedéseire, ami folyton előjön minden 1849-es forrásból a függetlenségi nyilatkozat elkezdve, de kezdhetnénk a 48 márciusi tanári szónoklatokra, vagy nagy templomi beszédekben is. Március 22-én, 26-án előjönnek a három évszázad sérelmei, és ahogy Kossuth közeledett Debrecenhez, ugye hát iszonyatos hideg, mínusz 20 fokokban történt ez a január elejé menekülés, hát Szoboszlón már a bocskai hajdúiról, akik a szabadság zászlaját kiütötték, ahogy hangzik ebben a nyilatkozatában. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős oldala, tehát ha ő elmondott egy beszédet, abból nem csak az derült ki, hogy ő mit akart mondani, hanem az is kiderül, hogy mit tudott ő arról a közösségről, akiknek beszélt. És ez egy kulcsmondat Kossuthnál, hogy szólani kell a néphez, és felrázni kebelében az emlékezésnek húrjait. Hát ő nem csak rázogatta ezeket a húrokat, hanem egészen professzionális módon pengette is. Tehát vannak erről leírások, hogy egy elkeseredett hadba induló, még a tavaszi hadjárat előtti huszár századot 5 perc alatt úgy fellelkesített, hogy ez még februárban történt, hogy olyan emberek, akik életükben nem kiabálták azt, hogy éljen, ezt Józsika Miklós írja le, hát úgy vonult el a huszár század paprikás hangulatban néhány perc alatt ilyeneket el tudott ő érni, mint szónok.
Kossuth Lajost a magyarok Mózesének nevezték. Miért?
Több felekezet oldaláról is elhangzik ez, hát természetesen a Kossuth gyermekkorából egy hegyaljai rabbi már említi őt, mint Mózest, de hát, hogy mondjam, az Ószövetség népe részéről ez evidencia. Annyi többlet tartalom van református részről, hogy a Calvin institúciója két pontban körülírja, hogy mikor jogos az uralkodóval szembeni ellenállás. Itt példának Mózest hozza fel Calvin, aki ugye az Úr elküld egy szabadítót, aki a népet szánandó nyomorúságából kivezeti. Három prédikációt ismerünk, ami nyomtatásban is megjelent. Az egyik az egy héttel Kossuth érkezése előtt nyomtatták ki, ez a debreceni nagy templomban az egyházkerületi főjegyző Fésűs Andrásnak a prédikációja volt, amiből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a református egyházi közvélemény, a lelkészi kar Isten által küldött szabadítónak tekinti.
Amikor Kossuth ide érkezett Debrecenben, akkor a város egyik űre írta róla ezt a kifejezést, de ha jól tudom, akkor már a korabeli sajtóban is emlegették a magyarok Mózeseként. Milyen üzenete volt, vagy lehetett annak, hogy az államférfit bibliai személyhez hasonlították?
Teljesen egyértelműen legitimációs, tehát ő az a legitim vezető, aki a népét elvezeti a szabadság kánoányába. Ugye hát az ekkori prédikációkban a szabadság, egyenlőség, testvériesség, nem testvériség, testvériesség, ez kihagyhatatlan, és ezt biblikus gyökerekig visszavezették, mondván például, hogy ha mi atyánknak szólítjuk a teremtőt, akkor testvérek vagyunk mindnyájan. De ezek a prédikációk nem csak a jelenlévő közönségnek szóltak egyébként, mert a debreceni nyomda, és hát van egy nagyon alapos nyomda története a debreceni nyomdának, a Benda Irinyi féle, ott a példányszámokra is lehet következtetni. Volt olyan, ugye Könyves Tóth Mihály, a Kossuth papja, volt olyan beszéde, mi történt és mit kell tennünk, vagy a keresztény polgár szabadsága, egyenlősége, testvériessége, hogy 6000 példányt terveztek, és végül egyéni adományokból 16000 példányig jutott, ami azért is fontos, mert ezeket a kiadványokat gyakran vásárok idején jelentették meg, és szét is osztották a Debrecenbe érkező tömegnek.
Mit
volt az egyházi közvélemény, hogy a lelkésznek nem feltétlenül szükséges fegyveresen részt venni a küzdelmekben, de egyéni döntés alapján, tehát volt a hivatalban lévő esperes, vagy éppen Könyves Tóth Mihály zászló alá állt, és a debreceni nemzetőrök élén lovagolt, de talán nagyobb hatást érhettek ők el a sajtóbeli működésükkel és a prédikációikkal, amit nagyon méltányolt, és a kormányzat meg tulajdonképpen el is várta.
És mennyire volt az jellemző, hogy a református lelkészek fegyvert fogtak, és kimentek az utcákra harcolni? Vagy ők ezt a forradalmat és szabadságharcot egy egészen más dimenzióban vívták?
Mondom, ez egyéni döntés.
Ez egyéni döntés
kérdése, van. Ugye az egyik tipikus eset a Könyves Tóth, aki...
Ő egy radikálisabb vonalat képviselt, nem?
Abszolút. Hát egyébként a diák ságunk ilyen értelemben nagyon megoszlik, mert az Újházi László a radikál párt elnöke volt, de a Csengeri Antal a centralisták vezetője szintén diákunk volt, a Nyári Pál a honvédelmi bizottmány tagja, de hát nagyon sok érdekes színes példa van egyrészt a diáksággal kapcsolatban, és Könyves Tóthnak az volt a Alföldi Hírlapban történt bejelentése, özvegyember volt, 4 gyereket nevelt, hogy ő ennek ellenére hadba vonul, mert hát nem tud elszámolni a felnőnek a gyerekei, ugye a kollégium elmondata orandó et laborandó, és ő ha csak imádkozik, akkor ő úgy érzi, hogy nem tett eleget a kötelességének. És hát nagyon érdekes a Szoboszlai Pap István püspök, akit beosztottai, és Könyves Tóth is, hát rendkívül nagy intellektusnak, nagyon jó igehirdetőnek tekintik, de ugyanakkor egyháztörténeti irodalomban erősebb hangok is megszólalnak vele kapcsolatban, hogy köpönyek forgató lett volna, mert ugye 48 előtt aulikusnak tűnt, és amikor ugye bevonult a cári 30000-es hadsereg 14 üteg ágyú a nagy templomnak irányítva, akkor azonnal, ahogy a városvezetés is, azonnal behódolt, és hát ezt nem vette jó néven a debreceni közönség, de akik őt ismerték, vagy megnézzük azokat az iratait, amelyeket önként fogalmazott meg. Tehát az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az áprilisi törvények elismerése az csak annak köszönhető, hogy Itáliában is bajaik voltak a Habsburgoknak, meg prágai felkelés, amint ezeket ugye Radetzky meg mások rendbe tették, jött a visszavonás is, és akkor ekkortól ugye az egyik kulcsszó a forrásokban az ármány.
A debreceni református nagy templom szerepét még nem említettük, pedig itt van az orrunk előtt az épület, hogyha kinézzünk a kollégium könyvtárának az ablakából. Az épület nem csak műemlék, hanem a magyarság sorsfordító korszakának jelentős eseménye zajlott a nagy templom falai között 1849-ben.
Kinézünk itt a kollégium ablakából, hát ugye a nagy templom és a kollégium épülete között ott van Bocskainak a szobra, akit szintén magyarok Mózesének tituláltak a református lelkészei, és hát ez a bizonyos esemény, amelyre vonatkozik a kérdés, ez a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése, hát az előkészítés még itt történt.
Itt az oratóriumban, a kollégiumban.
Oratóriumában, ugye ahol kis rézemléktáblák örökítik meg a Kossuth vagy a Szacsuai Imre és más jeles jelenlévőknek az ülés helyét. Nos, hát itt elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tömeg kedvéért vonuljunk át a nagy templomban. Hát ugye itt 49. januárjától a május végéig, hát ugye érkezéskor alig 150 képviselő volt, amikor már a tavaszi hadjárat eseményei zajlottak, akkor akár 300 fő is. De hát, hogy mondjam, a békepártiak azok óckodtak ettől a tömeg nyomást szerették volna elkerülni, és hát való igaz, ugye Jókai nagyon dicsérgette a debrecenieket, aki hát ekkoriban az Esti Lapok szerkesztőjeként békepárti volt, de több elfbarátja, a józan debreceniek ilyen jelzőket használtak. Valójában a Beksics Gusztáv meg mások is leírják azt, hogy Kossuth egy szavára bárkit agyon ütöttek volna. És hát ez a tömeghatás abban is megnyilvánult, hogy a nagy templomban hát Kossuth élet egyik legnagyobb szónoklatát mondta el, és ahol megszavazták azt az 5 pontos határozatot, ami rendelkezett a függetlenségi nyilatkozatról, kijelölte a bizottságot. Igaz, hogy nem a bizottság írta, mert aznap éjszaka, a határozat éjszakáján Kossuth kézirata olyan szintig elkészült, hogy azon csak néhány stilisztikai javítást kellett végezni, például a Ferenc József vérszomjas lelkére való utalást ki kellett húzni, ilyen diplomáciai megfontolásokból. Tehát átvonultak, fantasztikus lelkesedés a beszámolók szerint, de olyan tömeg volt már akkor a belvárosban, hogy a képviselők alig jutottak át a nagy templomig.
Maga a szimbolikus helyszín és a történések, tehát a függetlenségi nyilatkozat kimondása, ugye a feudális világrendnek a lebontása. Mondhatjuk azt, hogy keresztény alapelvé vált a forradalmi események tükrében?
Hát annyit bizton mondhatunk, hogy a református lelkészek ezt a híveiknek így magyarázták. A kormány az hogy mondjam, volt egy 48 decemberi körlevele Kossuthnak, aki tehát ebben a körlevélben szerepel egy ilyen mondás, vagy mondat, hogy a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozva működjenek a lelkészek, és hát retorziókat helyezett kilátásba bármelyik felekezettel szemben, ahol a kormánynak a közleményei nem kerülnek ismertetésre.
Milyen hatással voltak a debreceni események a református egyház későbbi működésére?
Mondjuk annyit, ugye szóba került a Szoboszlai pap Istvánnak a szerepe, tehát ő mindent elkövetett annak érdekében például, hogy Könyves Tóth Mihályt ne kötél általi halára ítéljék. Az ő nagy taktikusságára egy jellemző lehet az, hogy míg több lelkész ugye az institúciónak az egyéni szabadítójaként nevezte meg Kossuthot Mózeshez. Ez hasonlítva, az institúciónak van egy második pontja ezzel kapcsolatban, ahol a magisztrátusoknak is joguk van szembeszállni a zsarnokkal, és hát a Szoboszlai pap István inkább a nemzetgyűlést emlegette, mint aki szembeszállt. Ez egy ilyen finom distinkció, meg tulajdonképpen van, nagyon tüzetesen nézi az ember a forrást, akkor a legelején ott van egy olyan mondat, hogy erre felszólítást kapott minden egyház, hogy hódolatnyilatkozatot írjon a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatban, és ő ezt beletette a hódolatnyilatkozat első szakaszába. Kossuth tudta, hogy hova érkezik, tudta, hogy milyen közegbe, nem csupán vallási dolgokban, tehát ő már amikor a Pesti Hírlapot szerkesztette, akkor emlegette a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amikor ő távozott, akkor emlékajándék a városnak, ugye, hogy már a hadifoglyokkal elkezdte építetni a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, de hogy ez a református közvéleményben, hát amit 19. század végén ugye kurusztságnak, meg ugye nyakas kálvinizmus ismertek ezek a jelzők, tehát ez teljesen egyértelmű 48-as tradíció, ami nemzedékeken át tovább élt, ezt egyébként már a 49. március 15-i beszédében Szoboszlai pap István is elmondja, hogy ez egy olyan ünnep, amit ameddig a magyarok léteznek, nemzedékeken keresztül, örök időkre ez ünnep lesz. Ennek van üzenete, jelentése valószínűleg, amíg a magyar nemzet létezik.
Kedves hallgatóink, Gábor Jánis Szabó Botondot, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatóját hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Aktualitások pillanat.